Zűrzavaros időkről szól a felolvasott ige szakasz, és zűrzavaros időket élünk mi magunk is ma. Azt hiszem, ezt nem is kell túlságosan bizonygatni egy világjárvány kellős közepén, folyamatosan háborús vagy erőszakos cselekményekről halva, amikor érezzük a bőrünkön, hogy a világ változik, hogy valami nem ugyanolyan, mint ahogy megszoktuk. Mint hogyha a világ egyre kevésbé lenne békés, egyre kevésbé lenne kiszámítható, és egyre kevésbé lenne olyan, amire azt mondanánk, hogy itt egy nyugodt életet lehet élni. Zűrzavaros időket élünk tehát. Halljuk az egymást túlharsogó politikai szólamokat, halljuk a különböző összeesküvés elméleteket, halljuk a különböző életmód tanácsadóknak a próbálkozásait, hogy hogyan értelmezzük a körülöttünk lévő helyzetet, és mindeközben egy olyan kultúrában élünk, ami teljesen elszakadt attól a valóságtól, amiben jót és rosszat lehet feltételezni, megtagadta azt, hogy van olyan egyáltalán, hogy igazság, és ezért minden estől lóg a levegőben. Hát nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy egy bizonytalan identitását kereső, és minden szempontból a kötélen táncoló társadalomban és kultúrában élünk. Egy a gyökereitől elszakadt identitását vesztett, és ezért végtelenül kiszolgáltatott társadalomban és kultúrában élünk. Ebben a kultúrában minket, Krisztus követőit arra hív Isten, hogy stabil hang legyünk a zűrzavarban. És ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, vastagon aláhúzni. Minket, a mi gyülekezetünket Krisztus követőiként ebben a zűrzavarban arra hív Isten, hogy stabil hang legyünk a világban. Stabil, semmi mással össze nem téveszthető, minden mástól különböző, folyamatos és stabil hang legyünk ebben a zűrzavaros világban. Egy olyan helyzetről olvastunk a felolvasott igében, amikor Izrael népe ezerrel robogott egy nagy káosz felé. Mikeás azokban az időkben prófétált, amikor az asszír megszállás, illetve később a babiloni megszállás az északi országrésznek és a déli országrésznek, Izraelnek és Júdának a teljes deportációja a küszöbön állt. Egy teljes társadalmi, lelki, spirituális, gazdasági és katonai összeomlás szélén állt az ország. És ebben a helyzetben arról beszél Mikeás, hogy azok, akiknek a leghatározottabb hangot kellene megütni, mert ők a nép vezetői, ők a nép hangjai, azok is teljesen elbizonytalanodtak a saját küldetésükben, a saját hangjukban, nem tudják már, hogy honnan vegyék az erőt és a stabilitást, és ezért hozzá folyamodnak azokhoz az elérhető megoldásokhoz és sémákhoz, amik az őket körülvevő társadalomban körülvették őket. És így aztán a hangjuk vékonnyá vált, bizonytalanná vált, és ilyen módon megbízhatatlanná vált. Három kategóriáról olvasunk, akinek stabilaknak kellett volna lenniük. A proféták, a látnokok és a jósok. Nézzétek, mit olvastunk a harmadik fejezet hetedik versében. Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat minnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. Egy olyan kultúra alakult ki Izraelben, ahol a vallási politikai vezetők és a lelki vezetők egyaránt olyan megoldásokhoz folyamodtak, ami a körülöttük élő népek és akár a saját környezetükben elérhető volt, és ezért Isten üzenete elhalványodott a szájukban. Szégyent vallottak abban, hogy valóban utat mutassanak. Miért? Azért, mert nem vették elég komolyan, hogy az az üzenet, amit Isten ad nekik, az minden szempontból megbízható. És elkezdtek más után kutatni, és ezért a hangjuk bizonytalanná vált. És amikor a vezetőknek a hangja bizonytalanná válik, akkor szétszéled a nép. Ézsaiás korábban így beszél egyébként a profétákról és a látnokokról, mint a nép vezetőitől. Nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus elhívásra hívta volna el őket az Úr. Ézsaiás 29.10-ben ezt olvassuk, hogyha tudjuk, akkor vetítsük ki, kérem. Ézsaiás 29.10. Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárt a szemeiteket, a prófétákat, befőtte fejeiteket, a látnokokat. Kis értelmezés ehhez a két pozícióhoz, két tisztséghez, mint próféták és látnokok. A próféták, hogy egy kicsit közel hozzam magunkhoz, leginkább a mai miniszterelnöki, elnöki tanácsadókhoz, sőt, akár a biztonságpolitikai szakértőkhöz hasonlítottak. Az ő feladatuk volt az, hogy Isten lelkétől átitatva, és a korabeli társadalmi, katonai, szociológiai, politikai viszonyokat értelmezzék, és ez alapján Isten igéjének a talaján a királynak a tanácsadói legyenek. Ezek voltak a próféták. A látnokok pedig a népnek a spirituális vezetői kellett volna, hogy legyenek. Olyanok, akik azt mondják, hogy így kell szeretni az Urat, így kell tisztelni az Urat. Hogyha ezt teszed, akkor láthatod, hogy Isten milyen jövőt ígér neked. Ha nem ezt teszed, akkor láthatod, hogy Isten milyen sötétebb jövőt helyez kilátásba. Nekik kellett volna lenni a szemnek, nekik kellett volna lenni a fejnek. De amikor nem vették elég komolyan az Urat, amikor azt mondták, hogy mi megelégszünk azokkal a megoldásokkal is, amik a környezetünkben elérhetők, akkor épp az ellentétébe fordult ez a küldetésük. Olyan bizonytalanná váltak, hogy egyáltalán nem lehetett rájuk támaszkodni semmilyen szinten. És ezért Isten azt mondta nekik, hogy bezárom a csatornákat, nem adok nektek kijelentést, mert tévútra vezetitek a népemet. Nem tiszta az, amit képviseltek. Miért mondom mindezt? Azért, mert Isten népeként, a Szentlélekkel betöltekezett Isten népeként, gyülekezetként az elhívásunk pontosan ugyanaz ma a mi környezetünkben, mint annak idején a prófétáké és a látnokoké volt. Arra hívja Isten az ő népét, köztük minket is, a Trinity gyülekezetet, arra hív bennünket, hogy stabil hang legyünk a zűrzavarban. Hogy azt tudjuk mondani, hogy Isten üzenete, mint ahogy tegnap, meg tegnap előtt is, meg 2000 évvel ezelőtt is, meg a világ teremtésétől fogva folyamatosan ugyanaz, stabilan az igazság. Ugyanez a mi küldetésünk ma. És amikor a mi üzenetünk elkezd felhígulni politikai szólamokkal, összeesküvés elméletekkel, életmód bölcsességekkel, pontosan ugyanúgy fogunk járni, mint a proféták, a látnokok, akik elkezdtek jósolgatni, tervezgetni a jövőt, de nem Isten igazsága mentén. A Facebook korában különösen könnyen értelmezhető az a helyzet, ami Izraelben előállt. A ti posztjaitok a Facebookon, az Instagramon miről tanúskodnak? Gondold végig, hogy az elmúlt fél évben, az elmúlt évben miket posztoltál a Facebookon? A vírusról. Milyen kép alakulhatott ki, mondjuk, a te bejegyzéseid alapján? Ugye sokan sokfélék vagyunk, de amit a nagy nyilvánosság elé tárunk, az üzen rólunk, és hogyha tudják rólunk, hogy Krisztus követői vagyunk, akkor automatikusan összekötődik azzal, hogy Krisztus milyen. Ha akarod, ha nem. Az emberek annyit felfognak a kereszténységből, hogy Krisztus követői azt állítják magunkról, hogy mi olyanok vagyunk, mint Jézus. Ezért aztán a megnyilvánulásaink alapján Jézusról is képet fognak formálni. Minden további nélkül. Ez egy tudattalan folyamat. Na most ezek alapján gondold végig, hogy te az elmúlt fél évben, vagy a vírus helyzet alatt hogyan voltál jelen a környezetedben. A vírus helyzetet mindenki értelmezni kívánta, és a véleményvezérek, a különböző szakemberek meg is tették ezt. A vírus helyzet mutatott rá a leginkább arra, hogy a posztmodern társadalomnak a világról alkotott képe egészen egyszerűen tarthatatlan. Miért mondom ezt? A posztmodern embernek a világról alkotott képe az nemes egyszerűséggel úgy foglalható össze, hogy nincsen egy objektív igazság. Ahány ember annyiféle igazság, ahány ember annyiféle megközelítése az életnek és a világnak. Ha te ezt gondolod jó, egészen addig még ezek a világról alkotott elképzelések nem ütköznek egymással. Aztán eljött a Covid, és kiózaníthatta volna a posztmodern embert. Ez nem történt meg, holott valójában a Covid egy borzasztóan kiózanító pofon volt a világ számára. Mert vagy igaz az, hogy egy halálos és eddig ismeretlen vírus van a környezetünkben, vagy nem. Annak az embernek, akinek meghalt a felesége 2 hét alatt a Covid-ban, egy makkegészséges ember, akinek meghalt a szerette 50 évesen és hátrahagyott 2 egyetemista lányt, annak nem különösebben kell bizonygatni, hogy ez a vírus halálos, igaz? Hogy mondhatod ennek az embernek, hogy valakik ott fönt egy ismeretlen nagy háttérhatalom addig ügyeskedett, még elkezdte kiirtani az emberiséget? Hát, hogyha elkezdték kiirtani, akkor ez nem sikerült annyira jól, mert ennél ma már sokkal kifinomultabb és észrevétlenebb módszerek vannak, hogyha embert akarunk írtani. De a dolog lényege az, hogy nem lehet igaz egyszerre az, hogy ez egy halálos vírus, és az, hogy ez az egész egy nagy összeesküvés elmélet. Nem lehet igaz mind a kettő, de abban a pillanatban, amikor Isten népe nem marad meg az ige igazságánál, amikor többet akarunk mondani a ránk háruló nyomás, vagy bármilyen más okból kifolyólag, amikor többet akarunk mondani a minket körülvevő világról és az igazságról, mint amit az ige által tudunk, akkor szükségszerűen el fog halványulni a hangunk, mert össze fog keveredni politikával, összeesküvés elméletekkel, életmódbölcsességekkel. Ezért jól véssük az eszünkbe ezt a gondolatot, kérem, vetítsük ki. Az üzenetünk nem keveredhet össze politikai szólamokkal, összeesküvés elméletekkel, vagy humanista életmód bölcsességekkel, mert azzal halálos veszélybe sodorjuk az emberek örök életét. Fú, barátaim, ez nagyon komoly helyzet. Az, ami Mikeásiknál előállt, az nagyon komoly helyzet, és ugyanez fenyegeti a ma kereszténységét. Miért nem elég vonzó az üzenetünk? Miért nem elég stabil a hangunk az űrzavarban? Hát azért, mert megengedjük, hogy mindenféle belevegyüljön Krisztus evangéliumába. És erre ez a vírus helyzet tökéletesen jó példa volt. Ez az oldal ezt mondja, jó az oltás, nem jó az oltás, megölnek minket, nem ölnek meg minket, teljesen összekeveredett mindenki. De a mi üzenetünk a politikán túlmutat, a mi üzenetünk messze felül áll a jobb vagy rosszabb összeesküvés elméleteken. Akkor ott voltak a humanisták, akik szintén megpróbálták értelmezni, hogy mi történik velünk. És az első néhány hónapban az emberiség gyönyörű összefogásról tett bizonyságot. Tapsoltunk az orvosoknak az erkélyekről. Mindenki arról zengte a humanista, az embert a középpontba állító dicshimnuszokat, hogy igen, az emberek megmutatták, hogy micsoda összefogásra képesek. És mi van most? Eltelt másfél év. Hol van a taps? Hol van a nagy összefogás? Elmúlt, eddig tartott a humanizmusnak az ereje. A mi üzenetünk mi volt és mi maradt kezdettől fogva? A mi üzenetünk az volt, hogy bármilyen gonosz csak úgy jöhet be ebbe a világba, hogyha Isten megengedi. Ez a vírus azért érte el az embereket, mert Isten megengedte. Pontosan akkor lesz vége, amikor Isten jónak látja. Addig pedig azokon a kereteken belül mozgunk, amit Isten az értelmünkre meghagyott, és ahogy ő vezet bennünket a felénk adott tekintélyek által. Beszél Jézus arról, hogy jönnek majd járványok? Igen, íme itt egy járvány. Ki tudjuk mondani egyértelműen, hogy ez a vírus Krisztus eljövetelének a félreismerhetetlen jele? Hát az, hogy ez a visszajövetelét megelőző közvetlen és direkt jel, ezt nem mondhatjuk. De azt igen mondhatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy többek között ez is jelzi majd, hogy én közeledem. Na akár hányszor a vírusról volt szó, hányszor hangzott el ez a megközelítés a szádból és a számból? Hogy figyeljetek, lehet mondani bármit, de az biztos, hogy Isten jelez, hogy jövök vissza. Na ez a stabil hang a zűrzavarban. Nem az, hogy milyen módon, hogyan próbálják meg kiirtani az emberiséget, hogy létezik-e a vírus, vagy nem, hogy hiszel-e benne, vagy nem. Nem a vírust akarom a középpontba állítani, de nem tudom megkerülni ezen a ponton azt, hogy Isten megengedte, hogy legyen egy olyan mérce ennek a vírusnak a valóságában, ami megpróbálja azt, hogy mennyire stabil a mi hangunk Isten üzeneteként ebben a világban. Máté Istvánt keresem a szememmel. Ide jössz egy kicsit a zongorához. Szeretném nektek illusztrálni a stabil hangot. Kérlek, ülj a zongorához, igen. És válasz valami olyan hangszint, ami nem olyan, mint ahogy a zongorát leütöd és egyet szól, hanem ami folyamatos. És hogyha meg tudnád tenni azt, hogy mondjuk ez a hang folyamatosan erősödik, miközben beszélek, azért nagyon hálás lennék. És tessék, tiéd a pálya. Ezékiel próféta könyvében ezt olvassuk a 13. fejezet 22-től 23. tartó versében. Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaznak, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni, a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy az nem tér meg a maga gonosz útjáról, és nem marad életben, ezért nem fogtok többé hiába valóságot látni, és nem jósolgathattok tovább, mert kiszabadítom a kezetekből népemet. Na, emellett a stabil hang mellett lehetett nagyon másra figyelni? Hát, hogyha nagyon igyekeztél, akkor oké, de emellett a stabil hang mellett minden más üzenet eltörpült, igaz? Annyira erőteljes volt, annyira összetéveszthetetlen, megalkuvás nem tűrő, folyamatos és következetes, hogy emellett nem lehetett másra figyelni. Köszönöm a segítséget. Na erre hív bennünket Isten. Amikor stabil hangról beszélek az űrzavarban, akkor erre gondoljatok, hogy van egy olyan hang, amit Isten ránk bíz, és ez az evangéliumnak a hangja, amely semmi mással össze nem keverhető, semmi mással nem elegyíthető, hanem mindig egyértelmű, határozott, stabil és következetes. Na akkor hangozzék még egyszer Ezékiel proféciája. Ezékiel 13:22-23. Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaznak, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni, a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy az nem tér meg a maga gonosz útjáról, és nem marad életben, ezért nem fogtok többé hiába valóságot látni, és nem jósolgathattok tovább, mert kiszabadítom a kezetekből népemet. Amikor Isten népe elszakad az evangélium stabil hangjától, amikor az evangélium hangjai közé beszüremkednek más hangok is, akkor a prófétáknak, az Isten népének a hangja rombolóvá válik. És meggyőződésem, hogy ebből akarja Isten a ma kereszténységét is kiszabadítani. Miért nem vonzó az emberek számára a kereszténység? Azért, mert minden belevegyül ma már az evangéliumba. Belevegyül a politika, és ezért sokan a kereszténységet összekeverik a jobboldali politikával. Pedig a kettő nem ugyanaz. Még akkor sem, hogy a szimpatizálunk vele, de nem ugyanaz. Az evangélium üzenete az nem egy kulturálisabban értékesnek vélt politikai oldalnak az üzenete, hanem az örök élet üzenete. És megtörtént a prófétáknak az elcsúszása, ahogyan az előbb már beszéltem róla. Aztán itt van a látnokoknak a kérdése. A spirituális vezetőknek a kérdése. Hát láthattátok, hogy hogyan szaporodtak meg gombamódra a magukat spirituális véleményvezéreknek beállító emberek. És lehet, hogy azt mondod, hogy az, aki te hallgatsz, az, akinek a gondolatai, a te szívedet megdobogtatják, hát az annyira értékes, hogy valahogyan össze tudod vegyíteni egy kicsit az evangéliummal. De abban a pillanatban, amikor összevegyíted, az evangélium tiszta üzenete elveszik, súlytalanná és hangtalanná válik. Ezért azt mondhatjuk, hogy az evangélium üzenete az nem egy spirituálisan magasabb rendű életnek az üzenete. Nem, mert ez kevés. Az evangélium az örök életnek az üzenete egy tökéletes világban. És akkor ott vannak a humanista gondolatok, tegyük jobbá az emberiséget, legyünk jobbá, tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik. De az evangélium nem pusztán egy értelmesebb vagy szebb életnek az üzenete. Az evangélium nem pusztán egy erkölcsösebb, jobb életnek az üzenete, hanem az örök élet üzenete, a meghalt és feltámadt názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Nagyon nem mindegy, hogy mi a mi üzenetünk. Nagyon nem mindegy, hogy mivel kötik össze a nevünket. Mert ha akarod, ha nem, ha te Krisztus követőinek vallod magadat, akkor bármi, ami megjelenik tőled, automatikusan össze fogják kötni Krisztussal is. És akkor két utad van, vagy a krisztusi hangot fogod visszább, hogy jobban átmenjen a más típusú üzeneted, vagy pedig a más típusú üzeneteket fogod visszább, hogy felerősödjön Krisztus hangja. Félreértés ne essék. Nem azt mondom, hogy csak bibliai idézeteket lehet posztolni a Facebookra. Biztos értjük egymást. De az evangélium stabil hangja nem süppedhet bele bármi másba. Miről olvastunk itt? Miért mondtam azt, hogyha összekeveredik az üzenetünk, és elveszti a stabilitását, akkor halálos veszélybe sodorjuk az embereket. Hát nézzétek meg, mit mond itt Ezékiel. Azt mondja, hogy ha hazug módon profétáltok, akkor fájdalmat okoztok az igaznak, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni. Tehát, ha Isten üzenete összekeveredik bármi mással, akkor az üzeneted nem lesz tiszta, és az fájdalmat fog okozni az embereknek. Azt mondja, hogy a bűnöst bátorítjátok, úgyhogy az nem tér meg a maga gonosz útjáról. Na hát így tudjuk az embereket bevezetni a halálba. Hogyha az evangélium nem a kegyelem és az igazságnak az ötvözete, hogyha a bűnös nem figyelmeztetjük a bűnre, ha a mi hangunk nem tart ki stabilan Isten igazsága mellett, azt mondja az Isten igéje, hogy ezzel halálos veszélybe sodorjuk őket. És ehhez képest nézzétek, hogy Mikeás mit mond. Mikeás 3:8, kérem vetítsük ki. Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákobnak, mi a bűne, és Izraelnek, hogy mi a vétke. Azt mondja az Isten prófétája, aki a tiszta hangot képviseli, Isten üzenetének a tisztaságát. Azt mondja, hogy engem azonban az eltévedt prófétákkal, látnokokkal, akik jósolgatásba bocsátkoztak, akik próbálták valahogyan értelmezni a jövőt, de hát Isten lelke nélkül nem megy, engem azonban az Isten prófétáját betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal. Mire? Hogy megmondjam Jákobnak, hogy mi a bűne. Higgyétek el, az emberek erőre és stabilitásra vágynak a környezetünkben. És azt mondja Isten, hogy erő és stabilitás nem létezik ott, ahol nem az igazságot képviselik. Zűrzavaros időket élünk, az igazság sokak szemében nem is létezik, és az az igazság, amit mi képviselünk, azt elvetendőnek, sőt, eltiprandónak, elpusztítandónak látják némelyek. Mert azt mondják, hogy Isten igazsága a szembe megy azzal az új elképzeléssel, ahogyan egy új világot akarnak felépíteni itt körülöttünk. Hát abban a világban, ahol nem lehetünk biztosak abban, hogy a férfi férfi és a nő nő, abban létezik még olyan, hogy objektív igazság? Nem nagyon. Ahol bárki bármi lehet, és bárki bármivé válhat, bármilyen fájdalommal járjon is, és bármilyen hatással legyen is a környezetére, ott az az igazság, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten pedig meg fogja ítélni a világot. De még van lehetőség a megmenekülésre, hát ez a gondolat, ez vérlázító. Vérlázító, intoleráns, kitaszítandó. Na ebben a világban kell nekünk helytállni, és azt mondani, hogy már pedig Isten igazsága igazság lesz, bárhogy próbálják meg az emberek elhomályosítani. Azt az erőt, kérem vetítsük ki, azt az erőt és stabilitást, amire az emberek vágynak, mi tudjuk elérhetővé tenni azzal, hogy következetesen és szeretetteljesen képviseljük Isten igazságát. Az az erő és stabilitás, amire az emberek vágynak, az nálunk van. az Istentől jön, és nálunk, Isten népében elérhető. És máshol nem. Mert mi tudjuk, hogy mit jelent a bűn, és mi tudjuk csak igazán, hogy mit jelent a kegyelem. Mi tudjuk csak igazán, hogy itt, most, ebben a teremben nem a tökéletes emberek ülnek. Mi tudjuk csak igazán, igaz, hogy mi nem bűntelenek vagyunk, hanem megváltottak vagyunk. Amikor azt mondom, hogy a keresztények feladata következetesen és szeretetteljesen képviselni az Isten igazságát, ezzel nem azt mondom, hogy helyezkedjünk bele valamilyen keresztény gőgbe, hogy emeljük fölé magunkat az embereknek, egy picit sem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy mi tudjuk helyesen látni a világot, benne önmagunkat, és mi tudjuk azt, hogy hol elérhető az erő és a stabilitás. Minden nap rá kell döbbennünk, hogy milyen égetően nagy szükségünk van a kegyelemre. Minden nap azzal szembesülünk, gondolom nem csak én, hanem ti is, hogy bármennyire törekszünk egy gyönyörű életet élni, Jézus nélkül nem megy. Ez az igazság. Az az igazság, hogy az embereket nem bűntelenségre hívjuk. Nem arra, hogy ha megfeszíted magadat, akkor gyönyörű életet tudsz élni, gyere velünk. Mi is azok vagyunk, akik megfeszítjük magunkat, és egy csodás életet tudunk élni. Nem erre hívjuk őket, hanem arra, hogy ismerd meg a te Istenedet. Nézzétek, Jézus János 16:8-9-ben mit mond igazságról és ítéletről. És amikor eljön, mármint a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Bűn, igazság és ítélet. Pont ugyanerről beszél Mikeás is. Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy helyre tegyem Izrael népét. Hogy megmondjam Jákobnak, mi a bűne. És akkor mit mond Jézus? Amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Fantasztikusan egyenes. Ha képviseled az igazságot, ez nem bonyolult. Barátom, bűnben van az életed, de van lehetőség ebből kiszabadulni. De hát én nem vagyok bűnös. Mondtuk mi is valaha, annak idején, mielőtt megismertük Krisztust. Egész jó életet élek. Igen, csak tudod, Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Hiszel Jézusban? Hát azt azért nem. Hát barátom, a Biblia azt mondja, hogy akkor bűnben van az életed. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Itt két dolgot kapcsol össze Jézus. Azt mondja, hogy az igazság az, hogy mivel én elmegyek az Atyához, beindítom a világ újjáteremtésének a folyamatát. És ez zajlik ma is. Miközben mi éljük az életünket a mennyben, készítik elő a mennyei és a bukott földi világnak az újraegyesítését. Ez történik. Az igazság az, hogy visszajön az Úr. Az igazság az, hogy közeledik az újjáteremtett tökéletes világ. Az ítélet pedig az, hogy ennek a világnak, az urának, a sátánnak, az ördögnek mennie kell. Akkor figyeljétek, mi az evangélium világossága? Bűn, igazság és ítélet. Jézus helyet készít az Atyánál. Készíti az újjáteremtett tökéletes világot. Mert e világ fejedelmének mennie kell, és aki pedig nem hisz Jézusban, az itt marad a bűneiben. És nem megy be az újjáteremtett tökéletes világba. Bűn, igazság és ítélet. Ez az evangélium tiszta hangja. Ez a mi stabil hangunk az űrzavarban. Ez az, amiben nektek is, meg nekem is, és együtt mindannyiunknak sziklaszilárdaknak kell lennünk. Ez a mi üzenetünk, és nem más. És ez fog megállni ugyanúgy politikai kurzusokon, ilyen-olyan elméleteken és életmódbölcsességeken keresztül, mint ahogy az elmúlt 2000 évben ugyanezek fenyegették és próbálták elhalványítani az evangéliumnak az erőteljes hangját, de nem sikerült. És a mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra, és hogy képviseljük az evangélium tiszta hangját. Amen. 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 Ez az utunk, ez a feladatunk. Két kérdés a hétköznapokhoz. A te életedben milyen más hangok hajlamosak beleszövődni az evangélium üzenetébe? Másodszor pedig számodra mi okoz nehézséget Isten igazságának képviseletében? Ezekről a kérdésekről gondolkozzunk otthon, a csendességünkben.